Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Roboraptor Podcast legújabb adása, továbbra is a Metu Rádió stúdiójából, Szaniszló Róberttel, Pongrácz Mátéval, Zsóthér Indi Dániellel és velem Mucsicska Lászlóval. E heti témánk a Szárnyas Fejvadász 2049 lesz, és már most itt az elején fölhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy csak akkor folytassa tovább a hallgatását, hogyha látta már ezt a bizonyos filmet, mert szuper spoileresek leszünk. Nagyon fontos beszélnünk az eredeti 1982-es Szárnyas Fejvadászról is, úgyhogy Robertet szólítanám meg legelőször, hogy neki mi is a véleménye ezzel kapcsolatban, és hogyan értékeli a filmtörténeti jelentőségét, hogy ilyen nagy szavakat használjunk, mert neki azért vannak problémái ezzel, úgyhogy járjuk is körbe gyorsan.
Örülök, hogy én kaptam azt a feladatot, hogy fikázzam egyébként az olyan nagyon nagyra értékelt Szárnyas Fejvadász első változatát. Én teljesen értem azt, hogy miért emelik piedesztára az első részét ennek a filmnek, ettől függetlenül én háromszor kezdtem bele, abból másfélszer elaludtam, és aztán sikerült végignéznem. Ami szerintem az én problémám az, hogy semmi olyat nem tudott mutatni nekem a film, amit már valahol valamilyen másik ugyanezt a témát, tehát hogy érezhetnek-e az androidok, honnan kezdődik maga az emberi lét, vagy a lélek helyesebben, szerintem inkább a legjobb megközelítése annak, hogy a lélek, érezhetnek-e a robotok, egyebek, ezeket én már nagyon sokféle fajta filmben, videójátékban láttam, és most, hogy eljutott hozzám ugye ez az első számú film, ez nekem nem mondott semmit, viszont unalmas volt,
Nem lehet az a baj, hogy nem mondjuk 10 évvel vagy 15 évvel korábban
ezt
láttad.
Ezt akartam mondani.
Túlságosan sok hatás ért azóta. Nyilván egy valakfilm feldolgozta már ezt a témát, de a 82-es viszont ilyen értelemben egy kicsit első vagy előfutár volt ebben a topikban.
Igen, pontosan értem, és ezt is akartam mondani, hogy valószínűleg az én problémám ez lehetett az egészben, viszont azzal tudok még erre tromfolni, vagy ellenérvelni, hogy szerintem a film azt az üzenetet, amiről egyébként szól, amiről érezzük, hogy szól, azt nem tudja teljes mértékben átadni az embereknek. Tehát annak, aki nagyon érzékeny erre, hogy nagyon aprólékosan figyeli az egész filmet, és így végig szkenneli az összes pillanatát és momentumát, annak valószínűleg hatalmas élményt tudott adni, viszont nem véletlenül bukott meg ugye az első vágása ennek a filmnek, és nem véletlenül vágták annyiszor át ezt a filmet, mert valószínűleg akkor probléma volt vele. És elméletileg a végső vágás sem lett tökéletes.
A probléma az volt, hogy akik izén nézték, ilyen tesztvetítésen, nem értették a filmet, és ezért utána be kellett rakni a Harrison Fordnak ilyen a világ legszarabb narrációját, ami amúgy jól hangzana, hiszen ez részben egy ilyen noir látvány képviselő film, és ugye a narráció, a belső monológ az egy teljesen bevett noir szokás. Én most megnéztem a podcast előtt ezt az első mozi változatot, és valami olyan unott hanggal mondja fel a semmit, hogy így magyarázza a végén, hogy ott van a zseniális monológia Rutger Hauernek, és utána az ilyen fa hangon a Harrison Ford, nem tudom miért hagyott engem életbe. Talán rájött, hogy az élet fontos. Talán nem. Ezt már nem tudom meg.
Ugyanez történt velem is, hogy elkezdtem eredetiben nézni, miután beraktam ugye a DVD lejátszóba, és úgy voltam vele, hogy hát én inkább lehet, hogy átpattintom a Csernák János hangjára, mert hogy ez így borzalmas.
Én az egész Szárnyas Fejvadászról mindig azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen gyűjteményes kötete minden olyan kérdésnek, ami a mesterséges intelligencia kapcsán felvetődhet, és emiatt baromi unalmas igazából, mert már a 24. kérdésnél sem kapsz egy konkrét választ erre az egész jelenségre, illetve kérdésfelvetésre, és azt gondolom, hogy, hogy ez nem feltétlenül baja ennek a filmnek, hogyha úgy tekintünk rá, mint egy ilyen gyűjteményes kötetre. De nyilván filmként azért egy nehezebben értelmezhető jelenség, mert közben ott van a zene, a látvány, az, hogy vannak benne színészek, és emiatt ezt már nehéz tőle elvonatkoztatni. Én nem gyűlölöm például, de soha nem voltam olyan elképesztően nagy rajongója, és láttam én is legalább 2-3 életemben, és egyszer sem éreztem azt, hogy na most valaki jól szíven vert itt a mesterséges intelligenciával.
Nagyon szép az a megfogalmazás, hogy egy gyűjteményes kötete ezeknek a kérdéseknek, csak hogy ennek a szövegnek a központozása egy-egyben letiltja a kérdőjelet, mint fogalmat. Tehát van egy ömlesztett, hatalmas, nagy összetett mondat, azt te végignézed, végigolvasod, és vagy fel tudod dolgozni, vagy nem. Szerintem egy filmnek nem így kellene üzenetet átadni.
Teljesen egyetértek.
Én amúgy nagyon szeretem ezt a filmet, de szóval azzal én is egyetértek, hogy lassú, és nem feltétlenül azért unalmas, amit szerintem a Dani mond, hanem azért, mert cselekmény szinten, valljuk be, nagyon kevés dolog történik a filmben, ráadásul Rutger Hauer szerintem ő az igazi főszereplő, színészileg, karakterileg az ő androidja, aki egy gyermek érzelmi szintjén áll, de közben egy komplett életet leélt pár évbe belezsugorítva, és a halállal néz szembe, szóval ő drámája az izgalmas, ehhez képest Harrison Ford nem nagyon csinál semmit, csak így jön, megy, és
nem ért a szerelmi...
A karaktere pont úgy unja az egész dolgot, mint amikor narrája.
De szerintem ezért zseniális, mert a Deckard attól függetlenül, hogy ugye van ez, hogy most replikáns a Harrison Ford, vagy nem replikáns. Harrison Ford nem azért replikáns, mert ő replikáns, értek, amit mondok, hanem mert olyan életet él, mint egy eszköz. Szóval Harrison Ford egy ilyen gyilkos, egy fegyver, amit kivesznek a boltból, az, vagy a szekrénybe, azt mondják neki, menj oda, öld meg a replikáns. Oda megy, megöli a replikást, aztán visszateszik a szekrénybe, nincsen élete. És amikor szembesül a replikánssal, akkor fedezi fel az életet, és azért megy el végül a Rachel-lel, és számomra nekem gondolatilag működik ez a Harrison Fordnak ez a karaktere, annak ellenére, hogy ha maga az ember úgy nézi, mint egy krimit, mint egy műfaj filmet, akkor ez elsősorban tényleg, akármennyire imádom, azt kell mondom, ez egy hangulatfilm, aminek zseniális az atmoszférája, zseniális a zenéje, de úgy cselekmény szinten tényleg nem egy olyan körömrágóan izgalmas film.
Én azért nagyon szívesen megnézném a Pongrácz Máté Director's Cut-ot, ami úgy lenne átvágva, hogy valójában a Rutger Hauer főszereplője ennek a történetnek is így rá van kiegyezve minden. Lebontjuk róla Harrison Fordnak a narrációját, és akkor tényleg egy ilyen egzisztencialista drámává válik.
Én erről az egész ilyen szárnyas fejvadász őrülettől mindig is azt gondoltam, hogy persze el lehet mondani, hogy milyen jó a látvány. Nekem különösebben azzal sincsen bajom, hogyha valami lassan csordogál, és azzal sincsen, hogyha állításokat, hogyha nem is fogalmaz meg, legalább jó kérdéseket tesz föl, de mégis valahogy az a benyomásom, hogy a szárnyas fejvadászt igazából a kora az, ami szépé teszi, hogy ez már 82, az már elég régen volt, ahhoz képest eléggé meg tudott szépülni a dolog, és ráadásul ugye egy Philip K. Dick feldolgozásról beszélünk, ami eleve már egy olyan parnasszusra helyezi a dolgot, ahonnan nem menő, vagy nem szokás azt mondani, hogy hát ez nem lett olyan.
Hát igen, mint a Nicolas Cage-es Next, ugye, arról is tudjuk, hogy mint Philip K. Dick film, hogy milyen magasan áll a filmeknek a rangsorában.
Egyébként a Philip K. Dick az kb. Ugyanolyan szerző, mint a Stephen King. Pont nagyságrendileg annyival több szar Philip K. Dick feldolgozás születik, mint jó, és a Stephen King-nél ugyanez
a
van.
A szárnyas fejvadásznál ez azért elég szabasz, vagy csomó minden nincsen benne, ami a könyvben benne van, és igazából csak a vázát veszi át a egésznek a
van film. Benne egy váza?
Igen, a vázát.
És virágok is vannak.
Igen.
Replikáns virágok.
Ha már belengeted, Máté, ezt a Deckard replikáns vagy nem replikáns vonalat, ez egy örök dilemma, mi is van ezzel kapcsolatban?
Az van, hogy eredetileg nem replikáns a Philip K. Dick könyvbe. Most ezt elszpoilereztem, mert hogy...
Köszönjük szépen!
Ott kimondják,
jó,
hogy...
Jó, 82 óta volt
a forgatókönyvíró tudtam, hogy nem szerint sem replikáns. Érdekesnek találja ugyan, hogy fölvesz egy ilyen kétséget, hogy vajon replikáns-e, de nem érdekli, hogy megválaszolja ezt a kérdést, mert szerint az nem izgalmas, hanem Ridley Scott szerint replikáns, egyedül ő az, aki miatt replikáns, ezért került bele az eredeti moziváltozat végén, ott hagy egy Edward James Olmos által játszott karakter, egy origami egyszarvút, és ennek a eredeti változatban semmi jelentősége, semmi értelme nincsen. Aztán a rendező és később a végső változatban belekerült, hogy a Harrison Ford karaktere a Legenda című Ridley Scott filmet álmodja valamiért, amiben szaladgál a egyszarvos, tényleg abból a filmből van kivágva, és akkor így nyilván értelmet kap, hogy tényleg lehet, hogy replikás, mert ugye a másik karakter honnan ismerni az álmát, hanem onnan, hogy ugye egy beépített álom. Kb. Ez a legnagyobb érve, mert illetve van olyan jelenet, amikor a Harrison Fordnak is olyan a szeme, mint a filmekben a replikánsoknak, hogy ilyen sárga kör van a Harrison Ford szemébe.
Igen, de akkor Harrison Fordot, Descartot mi a reteknek dobálják egész filmet, mint a szar.
Nincsen átgondolva. Ridley Scott kitalálta, hogy ez milyen jó pofa lenne, ha replikás lenne, belerakott egy vagy két jelenet, ami erre utal, hogy replikás, meg a elején a eredeti moziváltozatban van egy baki, amikor ugye az van, hogy a film szerint 6 replikáns kiszabadul a kolóniákról, és abból ugye 4 érnek földet, és a rendőrfőnök az eredeti változatban azt mondja, hogy egyikük meghalt, és akkor ezt somó ember úgy értelmezte, hogy akkor várj, akkor egyikük meghalt, akkor 4 földet értek, akkor Descartes az 5., mert ő az 5.
Jó, akkor szerintem most Descartes jelen pillanatban Schrödinger macskája, ott van benne a dobozba, egyszerre replikáns is, nem is, majd ha kinyitja valaki ezt a dobozt, akkor majd megtudjuk.
Én azt gondolom erről, hogy majdnem, hogy teljesen lényegtelen, hogy Descartes replikáns vagy sem, hiszen maga a film, az első film is ugye azzal a gondolatkísérlettel játszik el, hogy vajon mennyivel lenne jobb vagy rosszabb az ember élete, hogyha kiderülne, hogy replikáns. És valójában az derül ki, hogy nem lenne se jobb, se rosszabb. És ez a határ, ami elmosódik az ember és az android között, ez az, ami igazán félelmetes, és nem az, hogy egyébként a 4 éven belül meg fogsz-e halni, vagy egyébként anyától születtél, ami ugye a második résznek egy nagyon-nagyon fontos kérdése, és egy picit már rákanyarodva a második részre, ugye van is egy jelenet, ahol elhangzik, hogy hát vagy replikás, vagy Descartes, vagy nem, és ezt tökre nyitva hagyják, és akkor innentől majd szerintem jöhetnek a konteók.
Amúgy egyetértek, szóval szerintem, ugye az előbb is voltam, szerintem se az az érdekes, hogy replikáns, mert a sztori így is működik. A Harrison Ford, ő nem tudom, talán ő nyilatkozta azt, hogy azért kell, hogy a Descartes replikás legyen, hogy legyen egy emberi karakter, akivel tudnak azonosulni. És ez az érdekes, nem tudom már hol olvastam, de hogy ez alapján lehetne a film is egy nézőnek felállított Voight-Kampff teszt, hogy mit érzel akkor, ha kiderül, hogy akit végig ugye embernek hittél, az kiderül, hogy nem ember, replikáns, akkor becsapva érzed magad, vagy azt mondod, hogy tök mindegy.
Itt egyébként egy nagyon jó kérdésfelvetés volt, hogy akkor mi történik veled, hogyha megtudod magadról, hogy te replikáns-e vagy sem, vagy nem vagy az. Hogy van-e egy különbség? Szerintem a lényeges pontja az egész történetnek az, hogy nem az változtatja meg az életet, hogy számodra ez mit jelent, hanem az, hogy a külvilág majd hogyan fog téged elkezdeni értékelni. Mert tök mindegy, hogy te rendelkezel azokkal az emberi tulajdonságokkal, mint az érzés, meg a döntések, meg egyebek, hogyha téged egy szemetes ládaként kezelnek, és rádodobják a banánhéjat, meg tojást, meg minden retkes, mocskos, büdös pelenkát is, akkor te az ő szemükben szemétláda vagy. Mármint úgy értem, hogy mint amiben szemetet pakolnak, tehát...
Kuka. Ez a neve.
Ez a igen, szó. A szemetes igen. Ez egy fontos kérdés az egésznek, hogy akkor most honnan kezdődik ez az emberség cucc? Másoktól, tehát az inputtól, vagy az outputtól, tehát belőled kiindulva.
A szárnyas fejvadász az akár tetszik, akár nem, az tagadhatatlan, hogy korszakalkotó, hogy vizuálisan meghatározott szinte az utána következő nagyon sok sci-fit meg disztópiát. És ennek ellenére még sincsen egyetlen egy olyan, szóval föl lehet bizonyos filmekben fedezni, hogy a Dark City-ben mondjuk az kicsit szárnyas fejvadászos, vagy nem tudom, a Johnny Mnemonica, a jövő hírnöke, az is kicsit, de hogy egyik sincsen, amire azt mondanád, hogy ez teljesen szárnyas fejvadász, hogy szerintetek miért nem készült erre egy ilyen cinematic universe eddig, hogy pedig itt is van lenne egy világ, amiben rengeteg dolgot lehetne kifejteni ezt a android témát, és valahogy mégsem készült ilyen cinematic.
Mert szárnyas. Megbukott azért.
Én is kb. Ennyire tudok gondolni.
Igen, mert az, hogy az utókor, vagy a későbbi nézők piedesztára emelték, és kultikussá vált ez a történet, igazából a 90-es években szerintem semmi nem indukálta azt, hogy muszáj ezzel foglalkozni, és hát az, hogy most a 2000-es években reneszánszát éli a rebootolás, most jött el az ideje ennek.
Meg hát azért nem is volt divat nagyon szerintem. Tehát, hogy akkor a Star Wars volt szerintem talán az első olyan, ami egy irgalmatlan méretű merchandisingra, hát, és univerzum terjesztésre.
Előtt a majmok bolygója, az
és talán, igen, és
az
talán a majmok bolygója.
És hát a Star Trek-et se felejtsük.
Igen.
Tudjátok, mi volt még a 90-es évek második felébe? Szárnyas fejvadász spin-off film. Ezt nem ismertétek?
Nem.
Ne már.
A David Webb Peoples írt egy Katona című forgatókönyvet, amit akkor írt, miközben forgatták a Szárnyas fejvadász, és ez a Szárnyas fejvadász világába játszódó történet, 15 évvel később egy nagyon tehetséges úriember, bizonyos Paul V.S. Anderson megfilmesítette Soldier címen, ugye a katona Kurt Russell főszereplésével, és egy írtózatosan ostoba és buta akciófilm, de kb. Amúgy annyi köze van a Szárnyas fejvadászhoz, hogy arról szól, hogy a Kurt Russell egy ilyen szuper katona, akit leselejteznek, kidobnak egy szemétbolygóra, és ezen a szemétbolygón föl lehet fedezni például ezt a repülő autónak a roncsát, ami van a Szárnyas fejvadászban, meg vannak rá utalások a Tannhauser kapukra, amiket megemlít a Rutger Hauer, de annyi ilyen elszórt science fiction utalás van ebbe a filmbe, hogy ennyi alapján a Doom című videójátékhoz, vagy az Alienshez is kötődhetne, és megnéztem, és nagyon szeretem Kurt Russell, de ebbe így kifejezéstelenül mered maga elé, és rohadtul nincsen benne az a szótlan, vagány akcióhős, mint a Mad Max-be, vagy ott a Mel Gibson játsza, de hogy vagy nem is az a érzelmeivel küszködő android, mint a Rutger Hauer a Szárnyas fejvadászban, néz kifejezéstelen magá, és nincs sztoria a filmnek, szóval ez benne a durva, hogy nincs benne egy valós konfliktus, arról szól, hogy aztán ide jönnek a még szuperebb katonák, és tök céltalanul, tök értelmetlenül elkezdik lemészárolni a szemétbolygón élő hajótörötteket, de a Kurt Russell, akinek a film elején ezek a szuperkatonából egy szétrúgta a seggét, most egy egész hadsereget kiírt belőlük nagyon látványos módon. Amúgy a korához képest meglepően látványos film, de...
Azért, mert 1998-ban 60 millió dollárt költöttek el erre a filmre, és ebből 14 milliót hozott vissza.
Szóval ez ennyire alibi filmet, és azért Paul Wallace Anderson nem a minőségi filmekről híres, de hogy ennyire, hogy nincsen sztoria, hogy tök cél nélkül a komolyan hihetetlen.
Akkor tulajdonképpen, hogy ez a Szárnyas fejvadász, ez egy átok, vagy egy átok kíséri mindenképpen, mert ez is rosszul, az első is rosszul teljesített, ez is rosszul teljesít, és ez a spin-off is rosszul teljesít.
Amúgy nem most akarták először folytatni a filmet. Philip K. Dicknek még ajánlottak valami 500 000 dollárt, hogy írja meg a Szárnyas fejvadász könyvváltozatát, de hát ugye ő már megírta azt, álmodnak el az androidok elektronikus bárányok címmel, és nem akarta átírni a saját könyvét. És aztán később Philip K. Dick egy jó barátja, bizonyos K.V. Jeter megírta a Szárnyas fejvadász folytatás regényeket, amiből van 3 készült, most nem látják a kedves hallgatók, de itt tartom a második rész, ami magyarul megjelent Emberi tényező címmel a kezembe.
Igazi Z-kategóriás cím.
Ez ott veszi fel majdnem a fonalat, hogy a eredeti film után, hogy Rachel-lel elmentek. Az elején rögtön meghal a Gaff, meg a rendőrfőnök, és ami nagyon fura, hogy a Rachel is kómába fekszik kb., mert nem akarják az életét, ugye a 4 éves időtartamát lehasználni, és ezért így néha hibernálja, néha fölébreszti. Nagyon csúnya borítója amúgy, hogy ilyen Harrison Ford.
Egy ilyen élettelen
izével. Hát még nem olvastam ki, vagy lehet, hogy írok róla, de van egy olyan érzésem, hogy a mostani folytatással jobban jártunk.
Kanyarodjunk is rá akkor a 2049-re. Ha már azon okvetetlenkedtünk, hogy most Descartes replikánse vagy sem, azért van ugye egy olyan konteó az új résszel kapcsolatban, hogy Wallace ugye elmondja azt a mondatot, hogy vajon szerinted véletlen az, hogy te Rachel-lel ott és akkor találkoztál, amikor? És akkor ugye rögtön itt fölmerül az emberben, aha, szóval ez volt neki megírva, mert hogy ő is replikáns.
Szerintem ebben a filmben ugyanannyira teljesen érdektelen ez a kérdés. Ryan Gosling replikáns, az teljesen egyértelmű, ami ugye vele kapcsolatban felmerül kérdés, hogy ő-e az a gyerek, aki lehetséges, hogy replikánsok közös utódaként látta meg a napvilágot, és szerintem itt, amit fontos elmondani, és fontos az etimológiájára kitérni a szónak, hogy ez azért jelent paranoiát, vagy azért jelent problémát, hogy lehet, hogy a replikánsok is tudnak szaporodni, mert ezzel gyakorlatilag teljesen elérték az emberi válásnak a tetejét, hiszen replikálni tudják magukat, és már nincsen szükség külső tényezőre. És ez egyébként az egész filmben lehetne egy tök jó központi kérdés, és szerintem csinálnak belőle egy egyébként elég érdekes krimit, aminek többek között kérdése megint csak, hogy Deckard replikánsa vagy sem, és ahogy az első részben, úgy most sem kapunk szerintem egyértelmű válaszokat, de ami még rosszabb, hogy engem például baromra nem is érdekelt ez továbbra sem.
Egyébként ez ugye egy tipikus Hitchcocki fordulat, hogy elhiteti veled, hogy egyébként ez a csávó a főszereplője ennek a filmnek, tehát a pszichó ugyanerről szól, megyünk egy darabig a főhős, nekhitt szereplővel, aztán jól meghal 28 perc után.
A pszichót.
Ne haragudj, Máté! Az elmúlt 58 évben volt időt pótolni.
Valaki bele elkezdi hallgatni az adást, hogy jaj, de ő egy szárnyas fejvadász adás, majd utána megnézem a pszichót, amiről még semmit nem tudok.
És itt is ugyanezt történik, hogy Ryan Goslingot képzeljük, vagy az által alakított K-t hisszük a történet főszereplőjének, és a legeslegvégére megint átcsúszunk abba, hogy nem, itt nem az fog történni, mint a Star Wars-szal, hogy 162 percen keresztül Luke Skywalker nyomozzuk, és megjelenik az utolsó jelenetben, hanem az utolsó 25 percre jelenik meg Deckard, és egyértelműen ő válik itt a főszereplővé.
Nem tudom, számomra végig a K volt a főszereplő, mert ő járt be egy a Deckardhoz hasonló utat, hogy ő az, aki folyamatosan a saját emberségével vagy replikáns módjával küzdött, és a végén ő hozott ugye ezzel kapcsolatos döntést.
Egyébként a Ryan Gosling szerintem abban baromi jó, hogy még akkor is, hogyha tényleg csak gyalogol és vág egy ilyen teljesen érzelemmentes fejet, akkor is annyira odaszögezi az ember tekintetét saját magára. Danny Villeneuve azt mondta, hogy ő kifejezetten a Ryan Goslingot szerette volna erre a szerepre.
Hát igen, azt már a Drive óta tudjuk, hogy neki nagyon jól áll az autóban ücsörgés, igen, és azt csinálja, és mondta ezért, mert hogy egy szuggesztív arc, akkor van baj, amikor megszólal.
Igen, mert és én, hogy mondjam, nem... Szerintem ahhoz egyébként tényleg kell tehetség, hogy az ember 3 órán keresztül azt játssza, hogy ő egy android, akinek nincsenek különösebben bonyolult érzelmei, és ugye pont, ami legalábbis látszik kívülről...
Arnold Schwarzenegger, megidézlek.
Lehet, hogy ez kívülről nem látszik Ryan Goslingon, de pontosan egyetértek abban a Mátéban, hogy éppen attól válik ő a főszereplővé, hogy hiába, hogy az utolsó fél órában már nem is az ő története megy tovább, hanem Deckardé, annak, hogy megváltozik valami az ő életében, amit a rendező velünk együtt hitet el, az egy irgalmatlan tragédia szerintem, és egyébként ebben nagyon jó ez a film, hogy nagyon szépen felépíti ezt az ívet, és nagyon, nagyon elegánsan, de mégsem hatásvadász módon rombolják le azt, amit te gondoltál.
Egyetlen egy nagyon kemény érzelmi szintet láttam rajta, egy érzelmi formát, az pedig tényleg az egzisztenciális tragédia. Amikor folyamatosan az elejétől kezdve érzed rajta, hogy gyakorlatilag ő látja magán, hogy a léte csupán csak annyit jelent, mint egy csavarhúzó bent a fiókban. Amit amikor előrántanak, akkor jó, csavaroznak vele egyet, és visszateszik a fiókba. Ezt nagyon szépen el tudta játszani. Főleg amikor ment ez a Turing-tesszerű dolog, akkor is szinte tökéletesen látszott rajta, hogy egy olyan tragédiát él meg minden egyes alkalomkor, amikor kikérdezik őt, hogy az fájdalmas látni.
És szerintem az tök érdekes itt feltenni azt a kérdést, hogy vajon a replikánsok akkor most nekik milyen jogaik is vannak ebben a társadalomban? Hiszen ugye azt látjuk, hogy van magántulajdonuk, van lakásuk, van munkájuk. Azt nem tudjuk, hogy mondjuk kapnak-e fizetést, de feltételezem igen,
kapnak,
mert ugye...
Kapnak, hiszen ezzel is hangzik, amikor
a K megveszi megvesz ugye egy új eszközt, amivel a holobarátnőjével, a holobarátnőjét most már hordozhatóvá teszi. Én szerintem az egész filmben nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, bár nagyon féltem az elején, hogy ez a... Ugye Joy-nak hívják ezt a hologram csajszit, akit egyébként bárki megvásárolhatna ebben a társadalomban, de mindegyik holografikus mesterséges intelligencia valamelyest idomul a használójához, illetve tulajdonossához, illetve szerelméhez. Tehát, hogy itt szerintem már ezeket a kérdéseket kell feltenni, és az az ő kettősükben éreztem a legjobban azt, amiről te beszélsz, Robi, hogy itt van két személyiség, akik tudják magukról, hogy ők nem emberek, de közben mégis emberi dolgokat tesznek, és közben mégis azt látjuk, hogy valami alakul közöttük.
De ez az érdekes, hogy a csaj, a holografikus csaj, ő nem tud kilépni a saját előre programozottságán. A film végén azt hiszük, hogy a Ryan Gosling ő bizonyára kilépett. Viszont engem az a kérdés, de lehet, hogy ezt csak én nem értem, hogy a eredeti filmben azért kellettek a álemlékek, úgy visszaemlékezik, mintha ember lett volna, mintha gyerekkora lett volna, és úgy ugye ezáltal megtanulja ezeket az érzelmeket, amiket egy felnőtt embernek tudnia kell. Viszont Rachel, neki álemlékei voltak, ezért nem is tudta, hogy ő android, amíg el nem végezték rajta a tesztet. A Rutger Hauer-éknek, akik tudták maguk, hogy androidok, vagy replikánsok, nekik nem volt álemlékük. De a Ryan Gosling karakterének, ő tudta magáról, hogy replikáns, viszont mégis voltak álemlékei. Akkor az álemlékek milyen célt szolgáltak azon kívül, hogy elhintsék benne ezt a... Szóval nem azért lettek beleprogramozva a kis csaj emlékei, hogy ezt a kötelességtudatot beleprogramozzák, hogy ezzel elindítsák ezen az úton, hogy kiszabadítsa úgymond a csajt.
Hát de pontosan ez a lényeg, hogy az a lány, aki az álmokat megtervezi, illetve az emlékeket megtervezi pontosabban, neki szerintem az volt végig a terve, hogy ha valaki esetleg rájön arra, hogy ő egyébként két replikáns, vagy egy ember és egy replikáns utódja, akkor félre legyen vezetve valaki által, és ugye ez a valaki volt a Ryan Gosling, és szerintem ebben az egészben...
Ezzel az a baj, hogy nem tudjuk, nem derül ki egyáltalán, hogy ez a lány egyébként tisztában van-e azzal, hogy ő egy replikánsok gyermeke. Tehát az, hogy ő történetesen rejti ezekben a replikánsokban a saját emlékeit, mert hogy ugye azt mondja, hogy minden alkotóból ott van egy kicsi a termékében, de ez például engem végig zavart egy kicsit, hogy miért pont a K az, aki megtalálja, miért a K, aki végigmegy ezen az úton. Más replikánsok is végigmehettek volna ezen az úton.
Végigmentek-e ezen az úton, amiről például nem tudunk. Ki tudja, lehet hanyadik generáció volt az, ami itt besétált már a csajhoz is.
Mert hogy ugye elmondja
a saját emlékeit megosztotta ezzel a csajjal, amit ő majd itt továbbadogat a többi replikánsnak.
Az is elképzelhető, hogy ugye amikor Kárt megtudja, hogy valójában nem ő a gyermek, akkor ugye ott elhangzik, hogy mi gyűjtjük a sereget. Tehát lehet, hogy korábban is volt egy csomó olyan replikáns, aki végigment ezen, és mindenkinek elmondta a félszemű néni, hogy jaj, de cuki vagy, azt hitted, hogy te vagy. Dehogy vagy te?
Nekem inkább ez azért probléma, az embert az emlékei befolyásolják, mert más fogóckodód a múlthoz nincsen, szóval, hogy a emlékeiden keresztül alakul ki a jellemed. Nyilván, hogyha tudod, hogy azok valódi emlékek, akkor nyilván, vagy úgy tudod, hogy azok valódi emlékek, hogy az te vagy, akkor értelemszerű, hogy azokat a személyiségednek érzed. De ha tudod, hogy azok álemlékek, akkor miért foglalkoznál velük? Nyilván ez nyilván az érdekes, hogy ugye elején a Ryan Gosling azt hitte, hogy ugye ez álemlék, és aztán azt hitte, hogy ez valódi emlék, és akkor kezdett el vele igazán foglalkozni.
Nem gondolom feleslegesnek ezt az álemlékezést, álemlékeket, akkor is, hogyha tudod magadról, hogy azok álemlékek, azért, mert valószínűleg ennek egy olyan funkciója van, ennek a lépésnek a hatalom részéről, hogy megtanítsa neked azokat a társadalmi kereteket, amiben benne kell, hogy maradj azért, hogy ne legyen belőled például lázadó. Tehát, hogy hiába tudod magadról, hogy ezek álemlékek is valószínűleg meg sem történtek veled, de ettől függetlenül még a saját magadénak érzed őket, mert mikor lefekszel velük, álmodsz, folyamatosan jönnek vissza régen a képek, mert látsz valamit, amit emlékeztető is, és ott van benned az a szociális érintkezésen keresztül megtanult szabályrendszer, ami téged visszatart bizonyos cselekvésekben. Tehát ennek tuti, hogy van egy ilyen vonzata, hogy azért ültetik beléd ezeket az álemlékeket, hogy ezzel is féken legyél tartva. A másik dolog meg, hogy így már egy kicsit visszakanyarodva ezzel erre a csajos történetre a Ryan Gosling és a virtuális barátnőjével, itt ugye sok kritikát olvastam, sok véleményt elolvastam, meghallgattam, és mindenki egy kapcsolatot vélt felfedezni ebben a dologban. Én viszont azt láttam, hogy az a csaj szintén egy olyan eszköz, amivel a replikáns hülye gyereket féken tudják tartani, mert megadja neki a teljes
értékes élet illúziójáról.
Igen, csak közben folyton azt érzed, hogy K egyébként ezzel tisztában van. Ahogy tisztában van azzal is, hogy az emlékei beültetettek, és szerintem nekem ez egyébként végig zavart az egész filmben, hogy nem tudtam eldönteni, hogy melyik az a pontja a filmnek, ahonnan K még leszarja azt, hogy egyébként ő kvázi befolyásolva van, és egy eszköz valakinek a kezében, és melyik az a pont, amikortól azt mondja, hogy hát megpróbálom magamat felfedezni, megismerni, kideríteni, és akkor miért hordozza magával a csajt, hogyha egyébként szerintem az is az eszköze ennek, hogy befolyásolják, és szerintem azért hordozza, mert beleszeret ebbe a lányba, mert rajta kívül nincsen más, akivel meg tudná osztani
az emlékeit. Épp ez az, hogy neki ez a csaj, ez a kis bot, amin keresztül kapcsolatba lépett ezzel a csajjal, egy olyan kapaszkodó volt, ami éreztette, hogy ő valaki, de az arra is emlékeztette, hogy ő csak egy eszköz, és amikor már ezt is elvették tőle, akkor kezdődött meg ez a születés történet az egész, hogy akkor innentől kezdve K a tragédiájával elkezd kiteljesedni, így kivirágzik, és akkor elkezd emberként gondolkodni.
Én azért nem gondolom, hogy itt volt valós szerelem egyébként Joy és K között, mert mindig, amikor valahogy előjöttek ezek a jelek, ami nyilván egy programozott történet a Joy esetében, akkor ezt így mindig egy kicsit így eltolta magától. Tehát amikor a csaj azt mondja az esőben, hogy szeretlek, akkor K azt mondja, hogy de nem kell ezt mondanod. Tehát tudom, hogy ez van beléd programozva, de nem kell, ezt nem akarom hallani.
Nem akarta elhinni.
Igen, mert...
És akkor húzta keresztül a legjobban ezt a dolgot, akkor fogadta is el azt, hogy akkor ez csak egy ámítás, ez egy átverés, amikor érezte, hogy neki nincs magánélete, és a csaj az esőben lefagyott, megdermedt, mert jött az üzenet, hogy munka van.
De... És hát azért egy picit helyezkedjünk bele K-nak a mindennapjaiba. Itt van egy replikáns, aki totálisan megvetett a replikáns mi volt a miatt, leköpik az utcán, mindig lehajtott fejjel járkál, nem tekintik embernek, nincsen lelke, ez is többször elhangzik, és pontosan ebből a szociális kapcsolatok hiányából valamiben menekülnie kell. És ezt megkapja ezen a mesterséges nőn vagy barátnőn keresztül, és így nyilván amikor hazaér, akkor eljátsz ezt, hogy drágám, itthon vagyok, mit főztél, hogy vagy. Van ennek nyilván egy ilyen rutinja, nincsen kutyája, mint ahogy a Harrison Fordnak, neki meg van egy ilyen barátnője, akiben ezeket a szociális kapcsolatait ki tudja élni. És ezért gondolom, hogy ebben nincsen szerelem. Itt van egy kötődés egy olyan lény iránt, ami akár lehetne egy fikusz is.
És hogy egy kicsit komolytalanok is legyünk, az egész filmben egy új szintre emelték az édes hármas fogalmát, ugye, mert a virtuális csaj az megszállja a replikáns prostit, és innentől kezdve kettőt egy csapásra Ryan Goslingnak, ez is összejött.
Még jobban érződik ebbe a film, hogy a replikánsok azok a legalja így a társadalmi menetrendnek, mert őket nem is annyira feltűnőek, de ezért jól el lehet különíteni, hogy ők ilyen műemberek, akiket gyártanak, mint egy gépet, és nyilván épp ezért ember a Ryan Gosling karaktere, mert neki szüksége van valamiféle társadalmi, valamiféle szociális kötődésre, és ugye hát jobb hián ez a hologram nő van neki, amiről valószínűleg igen, a lelkemén ő is tudja, hogy ez egy kamu, de hogy szüksége van valamilyen kötődésre, hogy ne érezze olyan nagyon szarul magát. Egy Kalasnyikovnak nem kell szociális élet, szóval, hogy a könyve pont erről van szó, a Álmodnak-e az androidok elektromos bárányokkal című Philip K. könyve, pont erről van szó, hogy a replikánsoknak nincs empátiája, az választja el az embertől, mert ők ilyen tökéletes gyilkoló gépek. Szóval amint az oroszlán felismerné, hogy a antilop is ugyanolyan állat, mint ő, már az oroszlán nem lenne csúcsragadozó, és hogy épp ezért emelkednek a replikánsok a emberek fölé, hogy az embereknek épp ez a empátia, ami, és a Ryan Goslingnak is szüksége van valamiféle emberi vagy idézős emberi kapcsolatra.
Na jó, de akkor mitől alakul ki az empátia a replikánsokban?
Mert hát az emlékektől.
Na jó, csak pont ez a lényeg itt a K-nál, hogyha viszont tudja, hogy az ő beépített emlékek, de már kialakult ennek nyomán valamilyen szociális beidegződés, amiről ugyancsak tudja, hogy a beépített emlékek miatt kialakul...
Azt nem biztos.
Na de hogy? De hát hogy
nem? Nem, nem tanulnak társadalomtudományt, meg pszichológiát.
Az biztos, hogy Ryan Gosling a film végére kialakul az empátia, mert önzetlenül föláldozza magát a másikért. Nyilván is, hogy hogy alakul ki ez ilyen agytudósnak kell lenni, vagy nem tudom.
Ha már az elcseszett férfinői kapcsolatokról beszéltünk, azért nagyon sok helyütt azért leírják, és erről a Roboraptor hasábjait is olvashattak a kedves hallgatók, hogy igazából itt a női karakterekkel van bőségesen probléma, és a Denis Villeneuve szexista és hasonló megállapítások, ezt tegyük rendbe egy kicsit.
De azt mondtad, hogy a Robert mondta, hogy ezzel a hologrammal tartják kordába ugye a replikánsokat, hogy nekik is meg lehessen az életük, de szerintem ez ennél sokkal tágabb, szóval, hogy az való igaz, hogy ez egy férfi központú film. Van egy erős, teljesen férfi főszereplő, mert úgy, hogy egy férfi főszereplője, de nem csak a női karakterek, a férfi karakterekről, a többiről is, aki nem a főszereplő, viszonylag keveset tudunk meg, és a hologram nő, az gyakorlatilag ez az egész tányos fejvadász világának a totális érzelmi ilyen elidegenedésének egy eszköze, hogy gyakorlatilag a szerelem, meg a szexualitás így a Coca-Cola mellé került az óriás plakátra, ennyire egy ilyen lerobbant világ, gyakorlatilag itt már csak az maradt a földön, aki nem tudott elmenni, mert vagy replikáns volt, vagy ilyen lépcsőházba rikoltozó magyar öregasszony, vagy a Edward James Olmos, aki ott ül, nem tudom, idők végezte óta valami nyugdíjas otthonba, és nem tudjuk, mit csinál.
Origamizik.
Hogy igen, ugye. Szóval hogy egyszerűen ez ilyen teljesen sivár jövőkép, ami nekem amúgy nagyon tetszett, mármint, hogy elborzasztó az egész filmnek a világa, de amellett, hogy káprázatosan gyönyörű, szóval ezt még nem mondtuk, szerintem eléggé hangsúlyos, hogy mennyire tényleg, káprázatosan gyönyörű ez a film. Azt látom, hogy ahogyan a 82-es film is, hogy egy teljesen hihető jövőkép, nyilván nem 2049-re, amikor a film játszódik, de csomó olyan dolgot vezet föl, aminek a kialakulását most látjuk. Például a mesterséges intelligencia, személyasszisztensek, drónháború, környezetszennyezés, ezek mind olyan témák, amik szóval sokkal hihetőbb ez a jövőkép, mint a Mad Max-nek, hogy mindenki börtangába fog ilyen hatalmas izomautókon a sivatagba száguldozni. Teljesen ügyet, nincs is olaj, és folyamatosan az olajért caplatnak, és nem veszik észre, hogy basszus, azért nincs olaj, mert a legnagyobb, legtöbbet fogyasztó autókkal üldözitek egymást a sivatag közepén.
Hát de azért üldözik az olajat, hogy azok az autók menjenek. Tehát most beértek egy olyan körbe.
Az egész kortárs Hollywoodnak szerintem a nőképe, és ez mondjuk nem a jelenkorra vonatkozik kizárólag, az ugye mindig is az volt, hogy a csinos nő az 1,80 magas, 90-es dekolt, vagy 90-es mellmérete van, és megtestesít valami olyan elérhetetlen szintet, amit pontosan ezek a reklámok és általában a marketing média gépezet kínál nekünk, és amint egy követendő és egy ilyen tökéletességre törekvő világnak a tetejére felhelyez, amit mi szeretnénk elérni, és ebben a szárnyas fejvadász tényleg nem változtat semmin, ugyanez van, nagyon-nagyon szuper csajok, ahogy a Máté mondta, Coca-Cola reklámok mellett ugyanúgy eladó sorba kerülnek, tehát termékké válnak, és szerintem az, aki azt mondja, hogy a szárnyas fejvadász, illetve Denis Villeneuve szexista, azt szerintem azért téved, mert lehet ugyan, hogy itt történetesen a nő van lealacsonyítva a dobozos kóla színvonalára, de ez valójában a filmnek, tehát ez egy társadalom kritika, hogy a szexualitás az jelenleg pontosan ugyanazon az helyértéke helyezkedik el, mint egy doboz kóla. És ettől szerintem nem válik szexistává, ez inkább egy nagyon elborzasztó jövő fest fel számunkra. Egyébként pedig szerintem az, hogy hogyan ábrázolnak nőket filmekben, és mondjuk történetesen itt a szárnyas fejvadászban, ugye azt nem tudjuk például, hogy lehet-e Joyt átprogramozni mondjuk Moletté, vagy még alacsonyabbá, vagy magasabbra.
Mondja, ami neked kell,
tehát te bármit meg tudsz csinálni Joya. Nyilvánvalóan egy picit árnyaltabb lett volna a kép, hogyha Joy mellett a túloldalon van még egy Robi nevű szexrobot is például.
Szerintem erre teljes mértékben nem volt szükség ebben a filmen. Nem kellene ott tartani úgy ideológiailag egyébként, hogyha van egy adott film, aminek XY a története és a témája, akkor rögtön bele kell tolni egy ilyen szociográfiát, amiben megjelenik az ellenkező nem, és akkor ő is megmondja, hogy az is bemutatja, hogy ennek hogy kellene kinéznie, és rögtön ilyen néptanító jelleggel azért elkezdene magyarázni.
Én meg tudom érteni azt, aki nőként nézi ezt a szárnyas fejvadást, mert egyfelől, hogy kitartok amellett, hogy ez inkább egy társadalomkritika, hogy ugyanazon a szinten van, mint a dobozkóla, amellett akár lehetett volna egy kövér Joyt is bemutatni, jó, de, mert ugye ez
pont azt mutatja meg egyébként, ami most is van. Tehát pontosan ugyanilyen bögyös macák vannak az újságok címlapján, meg a nem tudom milyen reality show-nak az összes képkockáján, annyi különbséggel, hogy mi még nem találtuk fel a 16 méteres hologramot. Tehát ennyi a különbség. Itt egy termék volt bemutatva, és azért volt ez a típusú nő bemutatva termékként, mert tulajdonképpen látszott az egész, hogy az egész reklám dolog férfiaknak szól, vagy leszbikus csajoknak.
Meg ez a legkisebb közös többszörös valószínűleg.
És a férfiaknak ilyen nőkkel eladni terméket sokkal könnyebben tudod, szerintem, mint izmos férfiakkal nőknek eladni valamit.
És a filmben azért nem volt helye szerintem annak, hogy egyébként most itt bemutassuk, hogy hányféle Joy létezik, mert akkor nincs meg az igazi katarzisa ennek, hogy tényleg fölépített magában egy saját Joyt, akinek nyilván a maga programozott dolgai mellett nyilván van egy mesterséges intelligenciája, ami miatt egy egyéniségnek tűnő valami, és akkor véget ér ez a program, mert ugye elpusztítják, és utána találkozik azzal a formával, amivel meg reklámozzák ezt. És hogyha nem ugyanaz lenne, akkor már nem lenne ugyanaz a hatás.
Igen, és itt így érvényesül szóval az egész, hogy ott döbben rá úgy igazán, hogy mennyire mű volt ez az egész, ami közte volt, de szerintem, hogy rövidre zárjam, szerintem ez épp annyira lehet ebbe a szexizmus belemagyarázni, mint az összes akciófilmbe, amelyikben a jóvágású főhős legyőzi a gírnyó, általában inkább ravaszkodó és okoskodó gonoszt, hogy akkor az a film az fasisztoid, mert hogy a übermensch Arnold Schwarzenegger legyőzi a gonosz diktátort, aki a eszével jutott oda, ahol van, vagy a Thor, a szőke Thor agyonveri a kalapácsával a gírnyó Lokit, aki így manipulál a háttérbe. Szóval, hogy kb. Annyira szexista ez a film, amennyire fasiszta a Thor.
Itt igazából az, aki arra hivatkozik, hogy ez a film szexista, az többnyire a Joyt, és azt a jelenetet szokták felhozni, ahol a Jared Leto szemtanúja lesz egy replikáns nő megszületésének, hanem elkészítésének, és arra hivatkoznak, hogy hát miért mutogatnak közelről női testet ilyen megalázó pozícióban. Na most ez szerintem, ez már a lónak a nagyon-nagyon túloldala. Nem. Itt ennek szerintem a szimbolikája, ennek a jelenetnek az, hogy az egész film arról szól, hogy képesek utódnemzésre a replikánsok. De még a replikáns nő és a replikáns férfi között is az úgy oszlik meg, hogy csak a nő képes kihordani egy gyereket, és történetesen, amikor Jared Leto lenyomja ezt a bibliai dumáját, és egy nőt mutatnak közben, akit aztán ugye meg is öl, az szerintem pontosan arra enged következtetni, hogy Jared Leto pontosan tudja, hogy mekkora veszélyben van az ő vállalata, hogyha a replikánsok és azon belül a nők képesek gyereket szülni.
Nem, szerintem. A Jared Leto épp azt akarja, hogy tudjanak szülni, mert az egy annyira elfajzott isten komplexusa van, hogy végig arról szól az egész, ami miatt amúgy együtt is működhetne a replikánsokkal, hogy ő be akarja népesíteni az egész galaxist. Ehhez pedig az kell,
hogy...
Hát de ki mondja konkrétan?
Igen, de más ő bizniszre gondol ilyenkor. Itt az a helyzet, hogy adott egy nagy vállalat, aki legyártja ezeket a rabszolgákat, ezeket az eszközöket, akik tudnak nem tudom hány kilós hűtőszekrényeket félkézzel cipelni. Igen. Itt most egy olyan világról beszélünk, ahol folyamatosan szipkázzák ki az erőforrásokat az anyaföldből, legyen az bármelyik bolygó, és azt már nem fogja tudni megcsinálni, hogy 5-10 év múlva még ugyanúgy legyártsa ezeket a replikánsokat. Tehát egyetlen egy megoldás van, hogyha azok reprodukálják saját magukat. Tehát itt nem lehet együttműködni a két frakciónak, mert az egyik szabadságot akar, emberséget akar, mint egy új faj elkezdjen szaporodni és benépesíteni a saját világát.
Jared Leto meg akarja,
fenn akarja, fel akarja,
innoválni akarja a bizniszt, és akkor
de szerintem benne van, hogy néha némely párbeszédet, amiből amúgy nincsen sok a filmben, néha kicsit túlságosan szájbarágósnak éreztem, de a Jared Leto kicsit nekem túltolt volt ezzel a annyira Isten komplexusom van, hogy csak bibliai üzenetekben kommunikálok, és ránézésre megmondom, hogy a csaj, hiszem ezért utálják azt a jelentetet, aki utálja, mert úgy nincsen nagyon túl sok funkciója, azon kívül, hogy a Jared Leto elmondja az elmondandóját, és aztán hát ő is terméketlen, és megöli, de hogy...
Te nem láttad a kis droidokat, akik a kis hozzá tartozékot ide? Hát azért, mert ide rácsatolták a nyakára ezt a kis chipszerű szart, bejöttek a nagyon pici droidok, körbeállták a kis csak...
ilyen röntgen, és bizony, látja, hogy terméketlen.
Bizony.
Látja, hogy nincsen méhe, például.
Az ott rögtön leellemezte, Jared Leto itt ült, a csipen keresztül kommunikáltak és droidokkal, és láttam,
minden esetre Jared Leto szeme az föltűnt nektek. Én ezt most raktam össze, hogy ugye az eredetibe is a replikánsokkal nagyon, szóval az eredeti film is a szemen nagyon, mint szimbólumon, nagyon sok.
Hát ezzel kezdődik ez az film.
És nyilván ugye a szem a lélek tükre, Jared Letónak meg annyira nincsen lelke, hogy szeme sincsen. Hát de miért? Hát komolyan, hát egy teljesen lelketlen figura, annyira vak, hogy egyszerűen és csak ilyen gépeken, ilyen mechanikusan lát.
De épp ez az, hogy nem, mert mindent lát azokkal, neki igazából a két szem az egy visszalépés.
Tehát
neki...
ahhoz, hogy mindent lássál, ahhoz el kell veszítsd a látásod, és akkor fogsz, de ahhoz lelketlenné kell váljál, hogy mindent teljesen át tudjál látni.
Hát igen, mert a szem az egyébként hát a léleknek a nagy tükre.
Ő látja az úgymond bigger picture-t, és ugye egy csomószor a karakterek, akik azt mondják, hogy látják a bigger picture-t, azok általában negatív karakterek, akik azt mondják, hogy lerombolom ezt a nem tudom várost, mert az majd a nagyobb jó érdekében az majd jó lesz, ha meghal ez a sok ember, az nem számít.
És Dr. Manhattannek is fehér volt a szemgolyója, és ugye ő is a bigger picture-t látta.
Egyébként. És egyébként seggpucéran szaladgált a Marson is.
Igen. Tehát de jó, hogy Jared Leto nem szaladgált seggpucéran. Amúgy meglepően jól állt neki, szóval amennyire utáltam a Jokerként a Jared Letót, itt egészen el tudtam fogadni, mert saját magát játszotta gyakorlatilag egy ilyen egoista, narcisztikus.
Itt is baromi egoista volt, mert hogy az pedig kiderült a különböző interjúkból, hogy a Jared Leto akkora színész srácok, hogy ő annyira átlényegült ehhez a szerephez, hogy ő direkt nem átlátszó kontaktlencsét kért, hogy ő tényleg vak legyen a szedben.
De nem lényegült, tehát saját magát játszotta egy kontaktlencsével.
Igen, de volt direkt egy asszisztense, aki folyamatosan kísérgette a szedben a nem látó Jared Leto.
Method acting.
Ez abszolút method acting, és egyébként a establishment van egy olyan, hogy assistant of the assistant of Mr. Jared Leto. Tehát, hogy volt az asszisztensnek is asszisztense, és ez volt az ember, aki kísérgette ezt a figyelmet.
Elképzelem, hogy mint egy vak Jézus, mert úgy néz ki egyébként a filmben, így botorkál, gyermekem, vigyél már oda a töltött káposztámhoz.
Egyébként én azért nem éreztem szexistának ezt a jelenetet, amiről beszélünk, mert hogy itt ténylegesen arról van szó, hogy ez nem egy női testként van ábrázolva, hanem egy termékként. Jared Leto egy minőségellenőrzést végez. Megnézi, hogy működik, vagy nem működik. Nem működik, akkor szanáljuk. És ez történik.
Nincs érzelmi kötődés ezekhez én a dolgokhoz.
Szerintem a replikánsoknál eleve a nemiség az egy másodlagos dolog, mert először arra kell rájönni, hogy egyáltalán emberek-e. És majd aztán, mert úgy érted, egy gépnek tök mindegy, hogy nő vagy férfi. Most, hogyha te az a replikáns dolog, hogy odébb vigye a hűtőszekrényt, az teljesen mindegy. Hogy...
Én egyébként az egész ilyen Blade Runner most már univerzumnak nevezhető, így, hogy kiderült, hogy még egy spin-off is van, tehát lényegben három filmről beszélünk, itt egyébként van egy nagyon fontos...
A számos remek könyvről.
van egy általánosan egy nagyon fontos állítás, szerintem a Blade Runner-ben, ami egyébként nincs is kimondva itt direktben, hogy az ember az mennyire felelőtlenül tud akkor viselkedni, amikor a saját életét akarja megkönnyíteni, illetve ugye a replikánsokat miért hozzák létre? Azért hozzák létre, hogy az embernek jobb legyen, és az ember helyett tevékenykedjen. És ehhez képest mit csinál az ember, amikor feltalálja a replikást? Egzisztencialista válságot idéz elő egy komplett fajban gyakorlatilag, és erről fura, hogy nem szólnak egyébként.
Rabszolgaság.
Igen. De nem, erre gondoltam egyébként.
Hát, igen. De egyébként a filmnek a szimbolikája is ez. Tehát amikor vannak ezek a gyönyörű hatalmas képek, amik bemutatják a letűnő civilizációnkat hatalmas piramisokkal és égbe nyújtózó obeliszkekkel, az egyébként abszolút egy ilyen egyiptomi képet, megérzést ad át. Ez egy rabszolgatartó társadalom volt. Ugyanaz
ez lett a vége.
Zárásképpen most már csak esztétikai kérdésekről beszéljünk, hogy most ez egy jó film, vagy nem jó film. És elsősorban arra szeretnék kiukadni, hogy ugye a kritikák nagyon-nagyon felhúzták ezt a filmet, viszont a box office adatokat nézegetve meg így eléggé távol maradtak tőle a nézők. Ezt mi indokolhatja? Baromi hosszú film? Baromi lassú film? Mi lehet az oka ennek?
Tetszettek volna csinálni egy papapiát. Akkor most nem lenne ez
az, amit mondta, egy baromi hosszú, baromi lassú film. Ugye már Amerikában is megbukott, szóval ez kicsit úgy érzem, hogy nálunk a magyar moziba általában jobban teljesít a film, vagy legalábbis vártnál jobban, de ez kicsit úgy van szerintem egy csomó ekkori-kori filmnél, hogy itt nálunk ez kultikusabban van kezelve, és viszonylag relatíve többen mennek el, míg ugye Amerikában egy, szóval ez nem volt egy siker blockbuster, hogy majd az emberek, már az első is baromi lassú, ez még hosszabb, még lassabb, nyilván nem véletlen, hogy azért nem egy ilyen kasszarobbantó sikere van, ami engem illet nekem nagyon tetszett, vannak benne kisebb hibák, tényleg néha öncélúan hosszúnak érző, vagy lassúnak érződik, kicsit úgy, mint tudjátok, van ez a folytatás, hogy mindenből legyen nagyobb, minden legyen több. Na most ebben az esetben ezt nem robbanásba értékelték, hanem hogy akkor az első film is lassú volt, és hosszú, akkor ez legyen még hosszabb, és legyen még lassabb, de néha a dialógusok, de ez lehet, hogy csak a szinkron fordítás miatt, azok néha kicsit kidobtak, kicsit nagyon szájbarágósnak éreztem.
Főleg hogy a Harrison Ford és Ryan Gosling között elhangzott dialógusok, azok valami botrányosan
rosszak voltak. De érted, hogy itt van egy 160 perces csigalassúságú film, lenne időm rajta gondolkodni, hagyjatok gondolkodni, nem kell, érted, szájba rágni, de minden esetre engem nagyon beszippantott, szóval ez az év egyik legjobb mozi élménye, és én dicsérem, nem mondom azt, hogy jobb, mint az eredeti, mert nagyon jó folytatás, ami nagyon vagy régen láttam ilyet, hogy egy folytatás effektíve tovább gondolta az szó szerint folytatta, nem így álrimékelte, nem önismételte, hanem úgy folytatta tényleg a filmet, és nyilván nem jobb, mint az eredeti, mert sokan ezt mondják, hogy ez már jobb, mint az eredeti. Az eredeti nagyon forradalmi volt, ez nyilván nem lesz annyira forradalmi.
Én nem akarom azt mondani, hogy mennyire forradalmi ez a film. Jobb, mint az első rész. Hogyha az első rész ilyen lett volna, akkor én ezt imádnám. Valóban van egy 45 percnyi felesleges dolog benne egyébként, amit nyugodtan ki lehetne vágni. Viszont pont ez az, ami belemerít. Ez az unalmas vontatottság az, ami így belemerít ebbe a filmbe, és elkezded nézni, és oda teszed magad már, mint a világba, amit látsz. És elkezd elgondolkodtatni, hogy akkor most vajon Descartes replikánse vagy sem, a csaj az most a K testvére, vagy nem testvére, egyebek is még sorolhatnám, és ez tényleg, szerintem ez így, ha ilyen lett volna az első rész, én akkor imádnám az első részt is.
Nekem nagyon fontos mindig egy mozifilmnél az, hogy fizikailag hogyan hat konkrétan a testemre, és tényleg azt éreztem, a IMAX-ben láttuk, és úgy éreztem, hogy így lenyom a film a látványával, a zenével, a hangulatával, és egy ilyen borzongató hidegrázás van bennem folyamatosan, mind a 163 vagy 4 percen keresztül, folyamatosan egy ilyen nyomott hangulat volt rajtam, de ez nem azt jelenti, és ne úgy képzeljétek el, hogy depressziós lettem, vagy rossz kedvű, hanem annyira durvan erős atmoszférája van ennek a filmnek, amilyen általában a Denis Villeneuve filmeknek szerintem, mert ezt elfelejtettük mondani, hogy Denis Villeneuve egyébként, hogyha megnézzük a munkásságát, akkor gyakorlatilag nem találunk olyan filmet benne, amit úgy különösebben kifogásolni lehet.
Hát legalábbis a hollywoodi munkásságában, mert ugye azt tegyük hozzá, hogy ez a figura nagyon sok filmet rendezett Kanadában, és azért nem lépett ki nagyon sokáig a nemzetközi porondra, mert ez a csávó nem beszélt angolul.
Wow.
Tehát, hogy ez a faszi azért találta nagyon inspirálónak egyébként az érkezésnek a szkriptjét, mert hogy ők már akkor, amikor a Hugh Jackmannel meg a Jake Gyllenhaallal együtt dolgozott a Fogságban című filmben, akkor az a számára egy kifejezetten rossz élmény volt. Mert egy ilyen Lost in Translation jött létre, nem tudta egyszerűen elmondani a színészeinek rendesen, hogy ő mit szeretne látni. És azért, mert voltak nyelvi hiányosságai. Most már egészen jól beszél amúgy angolul, és ez látszik is a munkáiban, hogy kicsit azért így jobban tud ezekkel a figurákkal együtt dolgozni, és én ezért várom baromira egyébként, hogy mit fog ez a fickó kihozni a dűnéből, mert ugye ő fogja ezt majd remake-elni. A látványhoz még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a Justice League az tényleg azzal próbálja elérni ezt a nagyon magát komolyan venni akaró atmoszférát, hogy sötét, meg dárkos, meg nem tudom. Tehát, hogy ebben a filmben vannak színek. Tehát például nekem a narancssárga szedben lejátszódó része ennek a filmnek sokkal nyomasztóbb, mint egyébként, hogyha itt ilyen hatalmas nagy
igen, az tekete. A hatalmas, a kavargó homok a levegőben, igen. Hogy 3 méterig nem látsz el, csak azok a hatalmas nagy kezek, amik a nem tudom milyen szobrokhoz tartoznak, ott néha úgy bebe esik eléd, és közben egyébként olyan, mint egy sivatagban lennél, szerintem egyszerűen folytogató látni.
És hogyha egyszer tényleg az ember elhasznál egy valakpénzt a CGI-ra, akkor azt valahogy így kell.
De ez stílusosan. Az, hogy ez olyan film, ami nem is tűnik fel, hogy egyáltalán használtak erre a CGI-t, szóval, hogy így meg nem tudnám mondani közben, hogy föl nem tűnt, hogy igen, az ott egy számítógépes valami, mert ugyanúgy, mint a Mad Max 4-ben, hogy biztos használtak rajta a CGI-t, de azt olyan okosan csinálták, hogy igen, nem tolják az ember arca alá, hogy nesze animált Peter Cushing itt beszél hozzád a...
Hanem igen, mert hogy az alkotók vették a fáradtságot arra, hogyha végignézitek a stáblistát, van izlandi unit is, amiben van körülbelül 6 ember, és az izlandi unit az azért felelt, hogy amikor a K a legelején utazik, hogy a replikánst elkapja, akkor ugye egy hatalmas ilyen veteményes föld felett elhalad, és direkt elmentek Izlandra, csináltak egy drónfelvételt erről a mesés tájról, amire egyébként utólag tényleg így ráapplikáltak CGI-jal ilyen termőföldeket, de hogy vették a fáradtságot, hogy azért legyen élő alapja ennek a történetnek, és ne csak az legyen, hogy minden CGI-jal csinálunk el meg.
Még a történetről annyit szerettem volna mondani, hogy szerintem ez egy krimisebb szárnyas fejvadász, mint az első rész.
Biztos.
Minden, majdnem mindegyik percében van egy újabb, apró vagy nagyobb fordulat, ami egyébként kifejezetten élvezetessé teszi, és egy picit el is feletteti veled ezt a lassúságot. Szerintem is képes volt a Denis Villeneuve tovább gondolni az első részt, viszont azt is gondolom, hogy hasonlóan az első részhez azért amennyi megválaszolt kérdést kaptunk, legalább 2-szer annyi kérdés fogalmazódott meg bennünk. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy a hosszú távon ez jó vagy rossz, azt tudja, hogy rengeteget lehet cincálni ezt a filmet.
Én még kiegészíteném a kérdést, hogy miért bukott is meg ez a film, vagy legalábbis most jelen pillanatban bukáson áll. Csúnyát fogok mondani, szerintem haragudni is fognak rám azok, akik magukra veszik ezt a dolgot. Az első rész nem volt sikeres. Én úgy gondolom, hogy azért van most ennek ekkora kultusza, de mindenki körében, de sok esetben azért, mert intelligens dolog szeretni ezt a filmet. Tehát nem azért, mert jó, mert mondani valója van, vagy egyebek, hanem azért, mert intelligens dolog szeretni az első részt. És abból, hogy nem mennek ezt a filmet sem megnézni, azt látjuk, hogy igazából a széles nagy tömegek, azok az első részt sem szerették, és tényleg csak egy réteg film, egy nagyon pici réteg az, ami...
Magyarán ez a film nem bukott meg, hanem ugyanazok nézik, igen, akik nézték az első részt, akik viszont baromira szeretik. És erre utaltam a Papapiával egyébként, hogy hát nyilván akkor nem kellett volna a szárnyas fejvadász 2049-et csinálni a Denis Villeneuve-nek, megcsinálta volna a Papapiát, most neki boldog.
De egyébként ez a második rész, ez tényleg egy intellektuális értekezés arról, hogy mi is tulajdonképpen az élet, honnan is kezdődik, hol végződik egyáltalán, mi van közben, a két végpont között, tehát abszolút csak az menjen el megnézni, aki szereti az ilyesmit.
Azzal zárnám, amit egy 1500 szón keresztül írtam a kritikámba, hogy miért jó ez a film, és mégis megkaptam azt a kommentet, hogy, hogy minek elemzed ahelyett, hogy élveznéd. Szóval csak menjetek el, élvezzétek a filmet, és jó lesz. Ami meg egy kérdésem, ezt pont olvastam a Wikipédián, hogy Ridley Scott ezt még régebben nyilatkozta, nem tudom mennyire aktuális, még a Prometheus idején, hogy ehhez a Szárnyas fejvadászhoz is, vagy mint a Prometheushoz, vagy 4 folytatást tervezett, hogy ti szeretnétek még Szárnyas fejvadász filmeket? Vagy...
Max 32 év múlva.
Én egyébként egy nagy költségvetési sorozatot el tudnék belőle viselni. Egy ilyen Westworld-szerű.
Láttátok igen. Ezeket a kis web epizódokat, igen, azt a igen. Animét mondjuk ilyen animében. Igen. Ilyen. Jó volt ez így önmagában, vagy mármint jó volt 30 évig a Szárnyas fejvadász, ez egy jó folytatás lett.
Most még 30 évet megint várjunk ezzel.
Ne agyaljatok rajta sokat, menjetek el, nézzétek meg és élvezzétek, egy hét múlva pedig tartsatok velünk ugyancsak, ez volt a Roboraptor Podcast mára, jövünk legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornánkra, és hallgassatok, nézzétek, lájkoljatok mindent, amit csinálunk, mert jó dolgokat teszünk itt az interneten. Sziasztok!
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 Hello!
Hol volt, hol nem volt?
Ennyi volt mára a Roboraptor.